Pókai János, a Szabaddemokraták Szövetségének elnöke, az Inforádió Arénájának vendége. A hírszünetben egy hallgatónk elért, kedves hallgatónk elért telefonon, és azt kérdezte, hogy ugyan kérdezzen már meg, hogy ezt honnan gondolja, hogy a vízidíj miatt csökkent a hálapénz mennyisége. Van valami mérés erre?
Vannak erre mérések, vannak erre kutatások, és most már elegendő tapasztalat van ahhoz, hogy ezekből lehessen különféle statisztikákat készíteni. Ugyanúgy, ahogy azt is meg lehet vizsgálni, hogy mennyi többletforrás marad a rendelőknél, a házi orvosoknál a vízidíjból. És azt lehet látni, hogy elsősorban azért csökken a hálapénz, mert képzeljük el azt a helyzetet, amikor a beteg a vizsgálat után oda megy a pénztárhoz, kap egy nyugtát a vízidíjról, ami egyébként 300 forint, ezt kifizeti, a nyugtát elteszi, el tud búcsúzni. Valahogy
A vizsgálat előtt megyek oda, besenjednek az
orvoshoz. A vizsgálat előtt azt érzi, hogy ezzel az a fajta szerződés, amely normális szolgáltatásnál vagy vásárlásnál, az megköttetett. És nem érzi azt a pszichés kényszert, hogy hát most igazából nekem kellene adnom valamit.
El tudja képzelni, hogy a három szkleróvásával a szülő feleségem ellátásáért nem fogom érezni azt a kényszert, hogy másik 299 ezer forintot azért jó volna odaadni, hogy itt minden stimmeljen? Hát nem összemérhető a két összeg.
Amiről ön beszél, az nem a házi orvosi ellátás, hanem a kórházi ellátás, például egy szülés. De hát hadd kérdezzek vissza, normális az, hogy feketén, zsebből, zsebbe, senki nem mondja, hogy normális, és éppen ezért hoztam példaként az alapellátást, ahol már érzékelhető a hálapénz csökkenés a kórházakban, hiszen ott a kórházi napi díj az legfőjebb az ápolással kapcsolatos díjak részbeni lerovásának illúzióját kelti. De a szülészorvosnak, vagy a sebésznek még nem. Hogy ahhoz minek kell történnie, ahhoz reformnak. Ahhoz be kell, hogy jöjjön a verseny. Ahhoz az kell, hogy az én biztosítóm, akihez oda megyek, az megtiltsa az orvosnak azt, hogy hálapénzt fogadjon el, és hogyha egy orvos hálapénzt fogad el, akkor én utána azt mondom a biztosítómnak, hogy ön becsapott engem. Mert azt ígérte, hogy nem lesz hálapénz. Nem mondom, hogy el fogunk egy év alatt jutni ide, de hogy szépen lassan kiiktatható lesz ez a, egyébként európai gyakorlat szerint nagyon idegen intézmény az egészségügyből, ami fejéről talpára állítja újra majd az egész rendszernek a szolgáltatói szemléletét, az szinte biztos. Hogyha az egészségügyi reformnak a legfontosabb két előnyét kellene elcsatálnom, akkor biztos azt mondanám, hogy az egyik a szolgáltatás minősége, amitől egészségesebbek leszünk, a másik pedig ez a borzalom, amitől megszabadulhatunk a hálapénz.
Mi az a mechanizmus, ami a szolgáltatás minőségét meg fogja emelni?
A szolgáltatás minősége az minden ágazatban akkor javul, hogyha az ügyfelekért beindul a verseny. Mondok egy példát, annak idején, amikor egyetlen telefonszolgáltató volt Magyarországon, akkor több tíz évet kellett várni egy vonalra, rossz minőségű volt a szolgáltatás, és hogyha reál értéken számítjuk, akkor sokkal drágább volt a telefonszolgáltatás, mint ma.
Igen, bocsáss meg, de a telefon az csak egy kütyű. Azt meg tudom venni most már bárhol, és a működését egyszerűen meg tudom ítélni. Az egészségem ennél bonyolultabb. Annak a jóságát én magam nem tudom megítélni.
Sokkal bonyolultabb, még indokoltabb tehát, hogy ellenőrzött minőségű, korrekt szolgáltatást kapjak ott. Hogyha valóban a mosodai szolgáltatásnál, meg a telefonszolgáltatásnál indokolt az, hogy odafigyeljünk a szolgáltatás minőségre, mert nézze meg, mindenhol van szolgáltatás minőségi kritérium, amit ki lehet kényszeríteni részben a versennyel, részben a szolgáltatás hatósági felügyeletével. Akkor az egészségügynél nem jogos ugyanez az igény, hogy egyrészt legyen verseny, másrészt pedig legyen egy hatósági felügyelet.
Jó, de a hatósági felügyelettel nem lehetne a mostani rendszerben kikényszeríteni?
Annak idején sem lehetett az állami monopóliumokból kikényszeríteni a minőséget, ameddig ugyanaz az állam kontrollálta a hatóságot, mint amelyik állam hozza az egészségügynek a rossz és betarthatatlan szabályait, és ameddig ugyanaz az állam lesz a megrendelő, mint a megvalósító. Az állam nem tud önmagával versenyezni, ez sehol nem jött be. Az tisztán látszik, hogy ahol ezt a versenyt be lehetett vezetni, ott a verseny önmagában kitermelte a jobb minőségű szolgáltatást. De nagyon fontos, hogy a verseny mellett legyen egy professzionális ellenőrzés. Ezért hoztuk létre még a verseny megnyitása előtt az egészségbiztosítási felügyeletet. Hogy legyen egy olyan világos kontroll, ami ugyanúgy, ahogy a gazdasági versenyhivatal, vagy a fogyasztóvédelem, vagy a különféle hatóságok az egyes ágazatokban, hírklési hatóság, energiahatóság, kontroll alatt tartja egy a versenyt. Mert itt jön a versenynek a lényege. A kapitalizmus és a piacgazdaság lényege az nem az, hogy a versenyző piacgazdasági játékokat védjük, hanem hogy a fogyasztókat védjük, esetünkben a betegeket védjük az ellen, hogy ők piacellenesen, már a versenyzők piacellenesen viselkedjenek. Magyarul a mi programunknak, a mi törvényünknek a lényege a betegek érdekeinek védelme ebben a versenyben.
De ez a verseny nem tiszta verseny, nem annyi szereplő lép be, mint amennyi szeretne. Az állam mondja meg, hogy milyen feltételek, milyen kondíciók mellett, mekkora területen, milyen szolgáltatás nyújtási jogosultsággal lépjen be. Miért várja el ettől a rendszertől, hogy a tiszta verseny feltételei szerint a is verseny szerint működjön?
Ön arról beszél, hogy a szabaddemokraták eredeti javaslata az tiszta versenyt hozott volna. Versenyzőket, amelyek magánbiztosítók lettek volna, tiszta versenyfeltételeket és az állami beavatkozás minimalizálását.
De ez elmúlt. Ezt nem sikerült szétverték.
Ezt nem sikerült megvalósítanunk, való igaz, hiszen 20 képviselőnk van a parlamentben, a szocialistáknak meg 190. De a kompromisszum, ami született, az teljesíti a versenynek és a választás szabadságának a követelményeit. És ettől kezdve a kompromisszum nem csak vállalható, hanem minőséget is fog hozni az egészségügybe. Végig tudjuk nézni, meg tudjuk nézni az alapítás feltételeit, azt, hogy hogyan lehet szakmailag irányítani ezeket a biztosítókat, milyen felügyelet vonatkozik rájuk, milyen szabályoknak kell teljesülniük. Azt is, hogy hogyan képezhetnek profitot, minimális profitot, és azt sem vehetik ki az egyes társaságokból. Ez egy olyan egyensúly, amit be kellett állítani ahhoz, hogy ez a törvény átmenjen. De most a szabaddemokraták többsége gondolja úgy, hogy a kompromisszum nem tud az egészségügynek hozza azokat az előnyöket, amit a szabaddemokraták eredetileg célként tűztek.
A tiszta szabad versenyes modellhez képest ez a messze menően nem olyan képes ugyanazt hozni, mint amit az önök eredeti elképzelése célként tűzött? Nem tudom elképzelni.
Van a nemzetközi gyakorlatban ilyen példa. Sőt, Budapesten a közszolgáltatásokban szintén volt ilyen példa. Aztán nagyon sok helyütt közösségi közlekedésben alkalmaznak ilyet. Az állam azt mondja, hogy felelőssége van abban, hogy kontrollálja a befektetőt, és nem mer teljesen kivonulni tulajdonosilag a biztosításból. Itt azt a kompromisszumot kötöttük meg, hogy az állam az nem csak ellenőrzési felügyeleti oldalon marad bent, hanem tulajdonosként is, hogyha bármiféle piaci torzulást lát, hogyha minden törekvés ellenére mégis valamiféle probléma keletkezik ebben, ami a betegek érdeke ellen szólna, akkor be tudjon avatkozni. Azt is mondhatnám, hogy egy védvonal rendszert épített föl a törvény, és az összes törvényi szabályozói védvonal fölött egyfajta végső menedékként, egyfajta védernyőként ott van ez az 51%-os állami tulajdon. Nézze, hogyha a szocialista párt úgy fogadja el ezt, hogy az államnak benne kell lenni, mert csak az államban bízik, mint végső menedék, akkor a demokratáknak ezt el kellett fogadnunk. Magyarországon csak a baloldal az, amelyik képes a reformokhoz a többséget biztosítani. Ettől kezdve nekünk egy ilyen kompromisszumot kellett megkötnünk. Én abban bízom, hogy ez a modell ez működni fog.
De ha az állam benne marad uralkodóként, akkor nem marad benne az uralkodó állam minden nyüge, korrupciója, lassúsága, minden olyan, amit eddig bíráltak.
A kulcs szó az, ami az ön kérdésében is benne volt, hogy uralkodóként. És erre a válasz az, hogy nem. Az állam az részesként marad bent, uralkodóként a magánbefektető jön be. Aki alapított már céget, tudja, hogy attól függ egy cég vezetése, hogy milyen jogosítványokat adnak a vezető testületeknek, és milyen jogosítványt kap a vezérigazgató. Ebben az esetben egy olyan rendszert hoztunk össze, ahol az állam a védelmet, a kontrollt, a felügyeletet biztosítja, a magántulajdonos pedig azt, hogy azok a szakmai szempontok, ami miatt a magántulajdonos bejött, az összes nemzetközi tapasztalat, a biztosítási ismeretek, a minőségbiztosítás képessége, a hatékonyság, azt mind-mind a magántulajdonost hozza. Olyan megállapodásokat, szerződéseket fogunk kötni, hogyha a törvény átmegy, és a végrehajtási rendeletek is elkészülnek, amelyek garantálják azt, hogy az összes ismeret képesség magántulajdonosi oldalról bejön, viszont az az állami védelem, ami miatt a szocialisták ehhez ragaszkodtak, az része lesz a rendszer.
De ez magyarán azt jelenti, hogy a cégi tulajdonos adja a vezérigazgatót, aki az operatív irányítást végzi, magyarán, mint minden cégben, ő mondja meg, hogy mi legyen. Ehhez képest az állam mit fog csinálni ebben?
Az állam része annak az igazgató tanácsnak, amely ellenőrzi ezeknek a biztosítóknak a vezetését. 6 tagú, ebből 3-at a magántulajdonos, 3-at pedig az államad. Magyarul nincsen állami többség ebben az igazgatón, a valódi szakmai munkát elvégző vezetés pedig a magántulajdonos által delegált vezérigazgató feladata lesz. Ebben a rendszerben biztosítható az, hogy mindaz az előny, amit a magántulajdonostól, a piactól, a hatékonystól, a jobb minőségtől várunk, az része lesz ennek a rendszernek.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Kóka János, a Szabaddemokraták Szövetségének elnöke, az Aréna vendége.